Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 225. énekünk első és második verseit, így kezdődik, itt van Isten köztünk.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolhattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hojjon térve. Az, aki hirdeti, s hallja itt az ígét, adja néki szívét. Itt van Isten köztünk, ő kit éjjel-nappal, angyal sereg állt s magasztal. Szent-szent-szent az Isten, néki énekelnek, a mennyei fényes lelkek. Szózatunk, ami semmiségek, áldozunk te néked.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak el szerettei Nádasdi Árpád 68 évesen elhunyt testvérünktől. Szent Lélek vigasztalását kérjük gyászoló szerettei számára. Az erre az évre érvényes választói névjegyzék elkészült, és a lelkészi hivatalban tekinthető meg. Isten tisztelet után presbiteri gyűlést tartunk. Ma este kezdődik az egyetemes ima hét. Ma este 6 órakor a görög katolikus templomban lesz az első alkalom, és itt a hirdetések között a további alkalmak helyszíne is ott szerepel, hát a hirdetések negyedik pontjában a liturgiás lapon megtaláljuk. Jövő vasárnap az istentisztelet után a gyülekezeti teremben szeretett vendégség keretében adunk hálát a beosztott lelkészünk önkormányzati lakásbérletének lehetőségéért. Tehát a jövő vasárnapi istentisztelet után fönn a gyülekezeti teremben szeretett vendégség lesz, és hálaadása az új lakásbérletért. Szeretettel várjuk a testvéreket. Most folytassuk az istentiszteletet a megkezdett ének harmadik versét énekelve. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, és az összes többi versét is.
Csodálatos fel. igazság, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked. Angyaloknak módján, színed előtt állván, bár csak mindig orcád látnám, add nékem mindenben, te kedvedben járnom, Istenem királyom.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliuma 6. fejezetének 5-től 15-ig terjedő verseiből. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus a hegyi beszédben, amikor az imádságról tanít. És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon, ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mert ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek is megbocsát a ti mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. A mindenható Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét, hogy ne csak halljuk, hanem be is tudjuk fogadni, megérteni, és teremjen bennünk gyümölcsöt. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban is. Áldunk téged, édesatyánk! Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, mert te várod a közeledésünket. És köszönjük, hogy nem görcsökkel kell hozzád közelítenünk, mert te egészen belülről látsz és ismersz minket. Köszönjük, hogy az imádságban sem kellenek görcsök. Köszönjük, hogy egészen elfeledkezve a környezetről csak veled beszélhetünk titkon. És köszönjük, hogy te egészen belülről tudod, hogy mit akarunk mondani. Nem kell azon sem görcsölnünk, hogy hogyan fogalmazzunk és mit is mondjunk. Te egészen érted, jól akarod érteni mindig, a legjobban, amit mi meg se tudunk igazán fogalmazni. Köszönjük, hogy te a szívünk mélyébe látsz. Köszönjük, hogy most is tudod, hogy mire van szükségünk. Tudod, hogy mennyi feladatunk, mennyi nehézségünk van a mindennapi életben. Köszönjük, hogy mindezt rád tudjuk bízni, és te tőled várni a segítséget. És segíts arra is, hogy megértsük, hogy mi a te terved, és ebben nekünk mi a helyünk, szerepünk, és hogy ezen is tudjunk munkálkodni a hétköznapokban, hogy a te akaratod valósuljon meg az életünkbe. Szent lelked, tanítson minket Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 334. énekünk mindhárom versével imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéjét, Lukács evangéliumának 11. részéből az első 4 verset. Egyszer, amikor egy helyen imádkozott Jézus, miután befejezte, azt mondta neki az egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogyan János is tanította a tanítványait. Ő pedig így szólt: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként, és bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe. Amen. Szeretett testvéreim, foglalják el a helyüket. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, felolvasott ige szakaszainkban mindkettőben hallhattuk az Úrtól tanult imádságunkat, a mi atyánkot, ahogyan legtöbben nevezzük. Ezt az imádságot sajnos nagyon sokszor úgy szokták ma is mondani az emberek, mivel ez egy megtanult, berögzült imádság, főleg, hogyha kisgyermekkortól kezdi az ember a tanulását, hogy már szinte oda sem figyel, amikor mondja. Erre nagyon kell figyelni, hogy odafigyeljünk, amikor az Úrtól tanult imádságunkat mondjuk, hiszen rengeteg dolgot tanulhatunk belőle. Rengeteg dolgot mesél nekünk a mindenható Istenünkről. Éppen ezért nagyon fontos megvizsgálnunk, és mivel az ökumenikus imahetünk a mai napon veszi kezdetét, nem is lehetne egységesebb dolgot találni az ökumenében, mint a mi atyánk imádságot. Ezért a mai Isten tiszteletünkön most ezt az imádságot fogjuk megvizsgálni közösen. Jézus Krisztusunk tehát úgy kezdi az imádságot, úgy szólítja meg Istent, hogy mi atyánk. Itt az atya vagy apa, édesapa szót használja ehhez. És milyen különleges és milyen sokat mondó ez a szó, hiszen Istent, aki teremtett mindent, aki mindenek felett van, úgy szólítja meg, mint egy kisgyermek az édesapját, akit szeret, akiben megbízik feltétel nélkül, akitől várja az ő szabadulását, megmentését, és mindezt azért, mert tudja, hogy szereti. Tehát azzal kezdődik az imádság, hogy mi is szólíthatjuk Istent úgy, mint az édesapánkat, aki szeret bennünket, és aki vigyáz ránk. És ebből több dolog is következik, hogyha Isten mindannyiunk atya, ezért egymásnak testvérei is vagyunk. Viszont az a kérdés megfogalmazhat bennünk, hogy vajon minden ember Isten gyermekének számít-e? Minden embert Isten teremtett, az bizonyos, viszont csak azok számítanak Isten gyermekének, akik elfogadják az ő szeretetét Jézus Krisztuson keresztül. Mert Jézus azért jött, hogy visszavigye az elkóborolt gyermekeit az atyához. Erről beszél János evangéliumában is. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, azok Istentől születtek. Tehát Istent bátran a mi atyánknak, a mi mennyei atyánknak nevezhetjük mi is, hiszen szeret bennünket, de mindezt azért tehetjük meg, mert Jézus Krisztus megtanít bennünket erre. És amit említettem, mivel mi Istenünk gyermekei vagyunk minnyájan, egymásnak testvére is, és így mondhatni, hogy egy mennyei családot hozunk itt létre együtt a Földön. Erről szólnak a gyülekezetek is. Ezt nevezzük mi a szentek közösségének az apostoli hitvallásban. És azt láttuk, hogy ugye úgy kezdődik az imádság, hogy mi atyánk, úgy mehetünk Isten elé egy személyes kapcsolatban, mint édesapa és a gyermeke, mégis Jézus arra tanít bennünket, hogy nem szabad elfelejtenünk azt, hogy milyen tisztelettel beszéljünk a hatalmas Istenünkről, hiszen úgy kezdődik az imádság, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Tehát a bizalomnak ilyen hatalmas nagy tisztelettel kell, hogy párosuljon. Hiszen Isten szerető atyánk, de valóban felettünk áll. Valóban mindent teremtett, és úgy kell mondanunk ezt az imádságot is, hogy közben tudjuk azt, hogy ő a teremtő, és mi csak porszemek, mi csak teremtmények vagyunk hozzá képest. Ő végtelenül tiszta, bűntelen, ahogyan Jézus is volt, mi hozzá képes pedig mindannyian bűnösök és elveszettek vagyunk nélküle. És mégis, mindez ellenére, ő úgy áll hozzánk, hogy nem lenéz bennünket, mint teremtményeit, vagy nem csak nem szolgaként tekint ránk, akiket azért teremtett, hogy őt dicsőítsék, pont ellenkezőleg így nyer értelmet az imádság eleje, mégis úgy tekinthetünk rá, mint a szerető édesatyánkra. Mit üzen ez számunkra? Mit üzen az, hogy a mi mennyei atyánk a mennyekből vigyáz ránk? Az, hogy érhetnek bennünket itt a Földön gondok, nehézségek itt most az új évben is, amely már a kezdetét is vette. Mégis bízhatunk benne, hiszen ő felettünk áll, ő képes megerősíteni bennünket, rábízhatjuk az életünket most is. Ezután három darab te mondás következik az imádságban. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Azért, mert ez nagyon hasonlít ahhoz, ahogyan mi szoktunk imádkozni. Nagyon sokszor szoktuk azt mondani, hogy imádságot úgy illik kezdeni, és tényleg úgy is kell, hogy először ne kérjünk Istentől, ne egyből lerohanjuk a kéréseinket, hanem hálát adjunk neki. És ezek a te mondások is ilyenek, hiszen mindhárom Istent dicsőíti. És az első így hangzik, hogy szenteltessék meg a te neved. Mit is jelent ez, hogy hogyan is lehetne Isten nevét megszenteltetni? És eszünkbe jutott rögtön az is, hogy ugye említettem, hogy Isten tökéletes, bűntelen, alapból szent, az ezt jelenti, hogy akkor őt miért kéne megszenteltetni? Mert mi nem tudjuk azzal megszenteltetni, hogy bármit is teszünk, tehát nem ezt jelenti, nem is szorul rá a mi Istenünk, A gyerekeknek a hittanórákon ezt úgy szoktam elmagyarázni, hogy a régi korban, meg filmekben, meg lehet, hogy ma is szokták azt mondani, hogy ha valaki valami rosszat tesz a családban, hogy szégyent hoztál a család nevére. Na és a megszenteltetés, ez pont ennek az ellentétje, pont ennek az ellenkezője, a megszenteltetés. Tehát mindez azt mondja számunkra, hogy a Földön úgy kell és úgy fontos élnünk, hogy Istennek ez a szentsége, ez a dicsősége, ez a tökéletessége meglátszódjon rajtunk minden nap. Hogy csupán egy sugarát mutassuk meg annak a szentségnek, amit mi tapasztalunk Istenből, a világnak. Így tudjuk hát az ő nevét megszenteltetni, hogy nem hozunk rá szégyent, hanem megszenteltetjük azt. Majd így folytatódik az imádság, hogy jöjjön el a te országod. Természetesen itt az emberek elsősorban arra szoktak gondolni, hogy akkor biztos azért imádkozunk, hogy legyen minél hamarabb világ vége. Hát nem erről van szó. Itt a görög nyelven, az eredeti újszövetség nyelvében arról van szó, hogy jöjjön el Istennek a királyi uralma ide a földre, és itt valósuljon meg a mi életünkben. Tehát egy királyi uralmat jelent az a szó, amely itt szerepel. Hogyan is tud megvalósulni ez a királyi uralom? Ezt is egy ilyen kicsit vázlatos képpel szoktam elmondani, ha valaki kérdezi konfirm vagy hittanórán, hogy úgy, ahogyan egy király uralma is megvalósul, vagy megvalósult a történelem folyamán, hogyha a király ül a trónon, az alattvalói engedelmeskednek neki, annyi különbséggel, hogy nem a fogukat csikorgatva, vagy a szájukat húzva, hanem őszintén is tiszta szívvel akarnak neki engedelmeskedni önként. Mert bizony az ember bűneset által sajnos elszakadt Istentől, és pont ez a természetünk által nem is nagyon akarunk rá hallgatni, és pont, hogy ellenkezőleg azt szeretnénk, hogy a mi uralmunk váljon valóra itt a Földön, a mi akaratunk teljesüljön itt a Földön. És közben meg arra kell rájönnünk, hogy sok mindenen szeretnénk uralkodni, de minden kicsúszik a kezünk közül, bármit is próbálunk, ha azt Isten nélkül tesszük. Munka, kapcsolatok, siker, tényleg minden elveszhet, ha azt nem Isten áldásával tesszük. Tehát arra kell rájönnünk, hogy Isten uralma akkor valósul meg itt a Földön, az örök életünk akkor kezdődik el itt a Földön, hogyha ráhallgatunk, tehát nem csak olvassuk a Bibliát, nem csak hallgatjuk az Isten tiszteleteket vagy előadásokat, hanem az valósággal gyökeret ver bennünk, és a gyakorlatban is megjelenik az életünkben. Erről Máté evangéliumában a következőképpen olvashatunk. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát itt is arról van szó, hogy tennünk kell Istenünknek az akaratát, és akkor valósul meg az ő mennyei országa már most itt a Földön a mi életünkben. Az imádság továbbá így folytatódik, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. És ezt látjuk, hogy ez szinte az előző részből következik, mert ugye mondtam, hogy Isten országa akkor valósul meg az életünkbe, hogyha Isten akaratát követjük, azt keressük, azt szeretnénk végrehajtani, vagy mondhatjuk úgy is, hogy rábólintunk. De sokszor ennek az Isten akaratának a követésének mi vagyunk a legnagyobb akadályai, ezt tudjuk jól. És hogy miért? Mert általában ugye azt mindannyian megtapasztaltuk, hogy nem a mi akaratunk, a mi kívánságaink teljesülnek itt a Földön, hanem Istennek az akarata. És erről pedig azt tudjuk, hogy az embernek általában ez nem tetszik, vagy elsőre nem tetszik. Vagy nem érti, hogy miért pont úgy történik, miért nem úgy, ahogyan szerinte neki lenne jó. Tehát mi azt szeretnénk igazából, hogy a mi akaratunkra bólintson rá Isten, de pont akkor valósul meg ez a mennyei ország az életünkbe, hogyha mi bólintunk rá Isten akaratára, még akkor is, hogyha először nehéz, ha először nagyon-nagyon nehéz. Az olyan ember jut el erre a pontra, aki az életét úgy tudja szemlélni, ahogyan Jézus is tette, ahogyan Máté evangéliumában a következőképpen olvashattuk. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Tehát Isten akaratára kellene, vagy kell bíznunk az életünk folyását. Ehhez pedig szükséges az a feltétlen bizalom, amit az elején is mondtam, amilyen a szülő és a gyermek kapcsolata például. A gyermeknek a bizalma a szülő felé. Ezt kérhetjük Istenünktől, hogy ezt megadja nekünk, hogy el tudjuk fogadni az ő akaratát, hogy vágyjunk erre, hogy meglássuk mögötte, hogy ez tényleg jó és hasznos a számunkra. Az imádság így folytatódik. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A három te mondás elfogyott, és itt következnek a kérések, ahogyan az imádságban is tanítani szoktuk. Hálaadás után, a dicsőítés után jönnek az embereknek a kéréseik. Ám ezek nagyon-nagyon őszinte kérések, mert a mindennapi kenyér, vagy maga a kenyér az egész Szentírásban mindig azt jelenti, hogy a mindennapi megélhetés, a mindennapi betevő falat, de jelenthet mást is, ami az életvitelünkhez kell, a munkát, az egészséget, a szeretetet, amit a kapcsolatainkból kapunk, tényleg mindent. Luther Márton is ugyanezt mondta erről. Tehát mindez a kérés mögött ott van az, hogy aki ezt az imádságot mondja, az elismeri, hogy Istenem, én rászorulok a te kegyelmedre, a te gondviselésedre, rászorulok arra, hogy saját erőmből nem tudok mindent megteremteni, sőt, inkább mindent elrontok, de bízok benned, hogy te meg tudod nekem adni. Majd az imádság így folytatódik. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez is egy nagyon komoly mondat, hiszen azt halljuk benne, vagy azt olvassuk benne, hogy Isten megbocsát nekünk, de azt szeretné, hogy mi is meg tudjunk bocsájtani, mert azt olvassuk pontosan, hogy amiképpen mi is meg tudunk bocsátani másoknak, úgy bocsásd meg a mi vétkeinket. És az is szép, hogy a mindennapi kenyér után jön ez a megbocsájtásról szóló rész, amiből azt tanulhatjuk meg, hogy ahogyan a megélhetés is fontos az életünkben, ugyanúgy nélkülözhetetlen az, hogy meg tudjunk bocsájtani a másiknak. Erről is szól az az ige szakasz, amit az Efézusi levélben olvashatunk, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Mert ez sem egy figyelmeztetésként kell olvasni, hogy nehogy lemenjen a nap azzal, hogy te mérges vagy valakire, mert akkor én, Isten, megbüntetlek téged. Nem erről van szó. Pont értünk van ez a figyelmeztetés, hogy a haragot a szívünkben ne őrizgessük naplementig, mert akkor utána felkelünk másnap, és magunkkal visszük tovább. És ez a harag, ez belülről megmérgez bennünket. Tehát értünk van ez a figyelmeztetés, ez a kérés is, hogy úgy bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogyan mi képesek vagyunk másoknak megbocsájtani a bűneit, az ellenünk elkövetett dolgait. Mivel a bűnbocsánat Jézus Krisztus által, az ő kereszthalála és feltámadása által már mindannyiunké, már készen van, már megkaptuk, csak érte kell nyúlnunk, azért tényleg bármikor bátran Isten elé járulhatunk, hogy bocsássa meg a mi bűneinket. Csak nem szabad elfelejtenünk, hogy mi is ugyanezt gyakoroljuk az embertársaink felé. Az utolsó mondatok így hangzanak az imádságban. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ez nem arról szól, hogy Isten vinne bennünket kísértésbe, mert Isten nem visz senkit sem kísértésbe, hanem inkább arról beszél nekünk, azt kéri az imádság Istentől, hogy amikor olyan helyzetbe kerülünk, amiről Isten tudja, hogy számunkra kísértés, és hogy a kísértőre olyankor jobban hallgatnánk, mint rá, akkor legyen mellettünk, akkor adjon erőt ahhoz, hogy azt, annak ellen tudjunk állni, vagy ha az ő akaratának megfelel, akkor kerüljük el ezeket a helyzeteket, mert Isten azt tudja, hogy olyankor nem tudjuk megállni, hogy ne vétkezzünk. Ez is az Istenben való, végtelen nagy bizodalomról szól. Mert elismeri azt, hogy az emberek felett a kísértő sajnos nagyon sokszor nyer. De azt is elismeri, amit Jób könyvében is olvashatunk, hogy Isten azt a sátánt, a kísértőt láncon tartja, ő uralkodik felette is, ő parancsol neki is. Ezért kell benne bíznunk, és ráhagyatkoznunk, és akkor a kísértések között is bizonyosan erőt fogunk tőle kapni. Majd az imádság azzal ér véget, hogy elismeri az ima mondója Istent, a végtelen nagy Úrnak, akitől mindezt várja. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tiéd az ország, vagyis a hatalom, az a hatalom, amely megvalósulhat a mi életünkbe is, hogyha hallgatunk rá. Tiéd a hatalom, amely a sátán a kísértő felett is uralkodik, a mi életünket pedig jó mederbe tereli, hogyha bízunk benne. És tiéd a dicsőség egyedül mindezért, hiszen tudjuk, hogy minden jó Istentől származik. És ámennel végződik az imádságunk, amely azt jelenti, hogy úgy legyen. Amen. Ige hirdetésünkre felelve, kedves testvéreim, énekeljük el a 42. Zsoltárunk első, második és a hetedik, tehát legutolsó versét. 42. Zsoltár első verse így kezdődik: mint a szép híves patakra a szarvas úgy kívánkozik.
Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád, én Istenem, szomjúhozik én lelkem, vajon színebb elejébe, mikor jutok élő Isten.
Kedves testvéreim, gyertek, fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk Istenünkhöz. Drága mindenható mennyei atyánk, elismerünk téged, mint teremtőnket is, mint jó atyánkat. Köszönjük, hogy ilyen bizalommal fordulhatunk bármikor hozzád. Olyan jó tudni azt, hogy te a mennyekből vigyázol ránk, te velünk vagy minden napon, még akkor is, amikor nehézségeket élünk át. Még akkor is, amikor nem a mi akaratunk szerint történnek a dolgok, hanem minden a te akaratod szerint, és mi éppen lázongunk. De te úgy szeretsz bennünket, mint az édesatyánk, és te megbocsájtod a mi bűneinket. Elfedezed minden vétkünket Jézus Krisztus a te fiad nevéért. Köszönjük, hogy az ő dicsősége által mi a te gyermekeidnek mondhatjuk magunkat. Köszönjük, hogy egymásnak a testvérei lehetünk, és ezáltal a gyülekezetben összegyűlhetünk, mint egy nagy család, és téged dicsőíthetünk az áldásaidért. Kérünk, Urunk, hogyha kísértések, nehézségek vennének bennünket körül, és ezek megnehezítenénk a hétköznapjainkat, akkor is legyél ott velünk, és adj erőt szembeszállni a kísértőnek a hatalmával. Jó tudni azt, hogy ilyen helyzetekben is mellettünk vagy. Kérünk, Istenünk, hogy Te oltalmazd meg a gyülekezetünket, Te áld meg a gyülekezetünk minden egyes tagját, minden kedves szolgáló testvérét, presbitériumát, gondokát, lelkészét. Kérünk, Istenünk, hogy Te viselj gondot azokról, akik most betegek, akik nehézségeket hordoznak, Te viselj róluk gondot, most is, ahogyan mindig. Kérünk, Istenünk, hogy légy továbbra is, ami mennyei atyánk. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg mindannyiunknak egy csendes percben elmondott imádságát. Köszönjük, Urunk, hogy nem vetted el a kérésünket, és áld meg az ökumenikus imahetünket is. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba a himnusz eléneklésével.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Bal sorsak itt régen tép, hozz rá
akik pedig befogadták őt, azokat felmagasztalta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Ők Istentől születtek. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és kárpátaljai testvéreinkre gondolva énekeljük el a 799-es számú énekünk első 4 versét. Mindig velem, Uram, mindig velem. Kedves testvéreim, most pedig énekeljük el a záró énekünket, a 821-es számú énekünket. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Áldott vasárnapot mindenkinek!